A telefonvonalban Tálas Péter, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Stratégiai Védelmi Kutatóintézetének vezetője. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Amit arról beszámoltunk, csúcstalálkozót tart Vilniusban a NATO, elsősorban a bővítés, illetve az orosz-ukrán háború, ami ezt a csúcstalálkozót meghatározza, de azért megadták az alaphangot a kibertámadók is. A legfrissebb hírek szerint tegnap támadások érték Litvániát a csúcstalálkozó előtt. Kik állhatnak az akció mögött? Magányos pacifisták, vagy egy-két állam konkrétan?
Ezt mindig nagyon nehéz megítélni és megtalálni a felelősöket. Úgy szoktuk mondani, hogy inkább csak körül tudjuk írni. Valószínűleg olyan országok, amelyek meg akarják zavarni a NATO csúcs találkozóját, illetve jelezni akarják a NATO-nak, hogy léteznek és vannak. És ráadásul nem is valószínű, hogy be tudnánk bizonyítani, hogy ezek állami személyek voltak. Ezek általában az ilyen tevékenységet kiszervezi minden állam, különböző, hát ilyen mondjuk azt, hogy kiber grupoknak, kiber csoportoknak, amelyek aztán valamely állam nevében hát támadásokat intéznek különböző intézmények, vagy esetleg országok ellen.
Beszéljünk a csúcs találkozóról. Mi ennek a stratégiai kontextusa? Hát természetesen az orosz-ukrán háború nyilván meghatározza, de miről eshet még szó? Vagy mit kell felmutatni a NATO-nak? Mert például a NATO főtitkár jelölésének ügyében sem nagyon sikerült megegyezniük, ezért tolták tovább Jens Stoltenberget. Fontos ugye az egység felmutatása?
Való igaz, hogy az egyik legfontosabb része ennek a NATO csúcsnak, mint egyébként a tavalyi madridinak is, és az összes korábbinak, már a tavalyi rendkívülieknek, az az, hogy egységet tudjon mutatni a NATO. Ennek érdekében az olyan vitákat, mint például, ami a Stoltenberget illeti, vagy a főtitkárt illeti, hogy ki legyen, honnan legyen, nő legyen-e, ezeket ki akarták zárni. Azt mondták, hogy akkor inkább hosszabbítsuk meg Stoltenbergnek az idejét, tekintettel arra, hogy nem akarják ilyen típusú vitákkal megterhelni sem a csúcs találkozót, sem pedig gyakorlatilag magát a NATO-t. Azt lehet mondani, hogy ez egy politikai jellegű csúcs találkozó lesz. Két szempontból is politikai jellegű, az egyikről már beszéltünk, ugye, hogy egységet kívánnak mutatni a legtöbb kérdésben a tagállamok. A másik azért lesz politikai, mert döntően azt fogja megnézni a szövetség, hogy hogyan sikerült teljesíteni a Madridban kitűzött célokat, és ezek a célok hogyan valósíthatók meg könnyebben. Tehát én azt gondolom, hogy szemben a madridi csúcstalálkozóval, ami egy ilyen stratégia alkotó, stratégiai koncepciót elfogadó, stratégiai döntéseket hozó csúcstalálkozó volt, ez egy inkább politikai jellegű és munkacsúcstalálkozó lesz.
Ugye a bővítés is az egyik téma, és az egyik várakozó Svédország, amelynek főleg Törökország blokkolja a csatlakozását. Most a hírekben elmondtuk itt beszélgetésünk előtt, hogy állítólag sikerült meggyőzni a török elnököt, és már csak az ankarai parlamentnek kell jóvá hagynia. Mit kérhetett Erdoğan cserébe?
Azt gondolom, hogy a politikai támogatásért cserébe Ankara elérte, hogy Svédország kiemelt figyelmet fordítson a terrorizmus elleni fellépésnek. Ezen belül a kurd szeparatista szervezetek esetleges támogatása visszasorításának. A korábbi svéd-török viszonylatban érvényben lévő fegyverexport korlátozásokat is feloldotta Stockholm, és most pedig politikai ígéretek is tett arra, hogy a török EU vízumliberalizációs tárgyalásokban Ankarát támogatni fogja. Gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy számos apróbb vagy jelentősebb politikai engedményt tett Svédország annak érdekébe, hogy Erdoğan benyújtsa a nagy török nemzetgyűlés elé magát a ratifikációs eljárást, de rögtön hadd tegyem hozzá, hogy számítani lehetett erre, illetve maguk a törökök is számítottak erre, hiszen a nagy török nemzetgyűlés rendkívüli ülésszakát meghosszabbították egészen július 27-éig.
Akkor Ankara is megszavazhatja, és Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter is utalta arra, hogy hamarosan a magyar parlament is ratifikálhatja a svéd NATO csatlakozást. Ezután még ugye a tagállamoknak, illetve a tagállami tanácsnak jóvá kell hagyni ezt a csatlakozást?
Gyakorlatilag, amikor a ratifikációs okmányokat leadták a NATO központjában, onnantól kezdve érvényes a tagság, ezt követően inkább már csak ilyen, mondjuk azt, hogy szimbolikus vagy jelképes befogadás lesz, ünnepélyes befogadás, ez szokott lenni, de elképzelhető, hogy ettől majd eltekintenek a svédek.
Maradva még a csatlakozásnál, a kijevi vezetés ugye azt várja ettől a csúcs találkozótól, hogy hivatalos meghívást kap az Észak-Atlanti Katonai Szervezettől, mekkora ennek a realitása?
Ukrajna egyelőre nem kap formális meghívást a NATO csatlakozásra, de a tagság potenciális politikai támogatását a jelenlegi zajló orosz-ukrán ukrán háború lezárása utáni időszakra fenntartják. Ez úgynevezett konstruktív kétértelműség jegyében fogják megtenni. Egyrészt jelzésértékű lesz, mert perspektívát mutat Kijev számára, Ukrajnának, hogy az önvédelem folytatni tudja, későbbi politikai-gazdasági reformokat kell végrehajtania. Másrészt is erről is beszélni kell, a háború kimenetétől függően bármikor tárgyalási alapot képezhet Oroszországgal. A területcsere, a külső biztonsági garanciákat illetően semlegesség, tehát egy olyan megoldást talált gyakorlatilag a tagsághoz vezető út tekintetében a NATO, ami minden tagállamnak megfelelő. Az Ukrajnát támogató intézkedések alapvetően két politikai pilléren fognak nyugodni a vilniuszi NATO csúcson. Egyrészt bejelentették már azt, hogy a szövetség kész eltekinteni a tagsági akciót el folyamatától, valamint, és ez is nagyon fontos, magasabb szintre emelik a NATO-Ukrajna bizottság konzultatív portfólióját egy NATO-Ukrajna tanács létrehozásával, és ez egy mélyebb együttműködést és egyenlő partneri státuszt biztosít Kijevnek.
Említette még beszélgetésünk elején, hogy az előző, illetve visszautalt a madridi csúcs találkozóra, ott a tagállamok bizonyos kötelezettségeket vállaltak, most ezeket górcső alá veszik. Mik lehetnek a fejlemények?
Én azt gondolom, hogy a kötelezettség teljesítése tekintetében három dolgot érdemes látnunk. Az egyik egy markánsabb előretölt megerősített jelenlét. Itt ugye pontosan tudjuk, hogy van 8 darab NATO harccsoport, aminek az a célja, hogy zászlóaljból dandár méretű erővé fejlődjön. Ez azt jelenti egyébként, hogy egyenként ilyen 3-5 ezer főre emelik fel a létszámukat. Láthatóan ez tavaly azért meglepte a tagállamokat, egész egyszerűen nem számoltak, különösen nem számoltak kiadás tekintetében sor forrásigény szempontjából erre a lépésre. Én azt gondolom, hogy most erről fognak tárgyalni, hogy hogyan lehet ezt a zászlóalj méretű erőket dandár szintre emelni. A másik nagyon fontos dolog az gyakorlatilag az úgynevezett kollektív védelmi gyakorlatoknak a kérdése. Ezekből sokat tartott, vagy fontosakat tartott a NATO, és azt gondolom, hogy ezek nagyon jól demonstrálták azt, hogy a NATO képes komoly katonai műveletekre. Meg lehet említeni itt a Defender 2023-at. Ez a NATO eddigi legnagyobb légi hadgyakorlata volt, vagy egy 50 hajóval és 6000 fős személyzettel június elején, vagy június első felében végrehajtott Baltops tengeri hadgyakorlatot, de voltak különböző szárazföldi hadgyakorlatok is. És van egy még nagyobb vállalás, ez a nagyobb és magas készenléti tartalék képzése, ez ugye a csúcs találkozón a NATO tagállamok elkötelezték magukat amellett, hogy 40 ezerről 300 ezer főre növelik az egy hónapon belül bevethető készenléti erők nagyságát. Ez a 22-es döntés igényli egyébként a legnagyobb ráfordítást, mert ez a legnagyobb volumenű. Ugye itt arról szól a dolog, hogy kötelezően 7-szeresére kell növelni a NATO magas készültségi szinti erőinek létszámát, ami részben jelentős költségráfordítást igényel, részben pedig elhúzódik, tehát én azt gondolom, hogy ez nagyjából az évtized második felére fog megvalósulni.
Köszönjük szépen, hogy rendelkezésünkre állt. Tálas Pétert, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Stratégiai Védelmi Kutatóintézetének vezetőjét hallották.